Sziasztok, én Csateri Flóra Dóra vagyok.
Én pedig Zinzi Stefán.
És ez a Mérlegen, a hvg.hu új podcastja, amelyben a cégek és vállalkozások világát mutatjuk be híreken, történeteken és interjúkon keresztül.
Az első adásban megmentjük a sajtburgert, összedől a Tupperware, és felhívjuk a figyelmet a pislogás fontosságára.
Iratkozz fel, kapcsold be az értesítéseket, és találkozzunk két hetente. Akkor vágjunk is bele. Ahogy ez az intróban már kiderült, itt kisvállalkozásoktól nagyvállalkozásokig, kis hírektől nagy hírekig sok mindenről szó lesz, ami a közélet és az üzleti élet metszetében történik. De senkinek nem kell aggódnia, aki kőkemény bizniszrajongó, mert hamarosan indul a Mérlegen Extra is, amelyben hazai nagyvállalkozások vezetői engednek majd betekintést a kulisszák mögé. Kezdjünk is egy elég jól ismert multival, pont a felvétel előtt futott be egy hír. Stefó, összefoglalod nekünk?
Ez egy egészen döbbenetes hír, ugyanis a McDonald's-nál úgy döntöttek, hogy megújítják a hamburgereiket, több klasszikus hamburgerét, és itt olyanokról beszélünk, mint a sajtburger, dupla sajtburger, vagy akár a Big Mac, tehát hogy nem a utolsó szendvicsekről, hanem a legnépszerűbbekről.
Összefoglalnám a véleményemet a kérdésben, de miért?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, igazából bennem is ez volt az első, ami felmerült, hiszen mondjuk ki, működik ez az ízvilág, elég népszerű az egész világon, persze lehet szidni őket, népszerű is szidni őket, de azért mindenki látja, hogy mekkora sorok állnak a Mekikben.
Igazából én azt nem tudom elképzelni, hogy mi lehet az az ízcél, amiről úgy gondolják, hogy jobb, mint egy olyan bejáratott ízvilág, ami az én személyes példámat tudom mondani, hogy iszonyatos nosztalgia faktor kapcsolódik ehhez. Én a 90-es évek gyereke vagyok, szóval, hogy az én gyerekkorom az úgy nézett ki, hogy kért Disney mese a moziban, a család bement a, mert nem az én családom, csak ugye a reklámok családja bement a McDonald'sba, és megvette dobozban is a mesét, és tulajdonképpen ehhez a jó élményhez kötődik a mai napig az, amikor kinyitom a sajtburgernak a kis papírcsomagolását, akkor az ott egyből a Happy Meal doboznak a szaga. Szóval, hogy erre nagyon-nagyon sok pénzt, energiaforrást költöttek marketing szempontjából, hogy én ezzel az ízvilággal, ezzel a konkrét ízvilággal és ezzel az illattal mit asszociáljak, ebbe belenyúlni.
Szerintem azért óriási változásokra nem kell számítani. Én úgy gondolom, hogy ez inkább egy ilyen PR akciónak tűnik, hiszen ők is megújulnak. Igazából, hogyha megnézzük, bocsánat, hogy ők mit mondtak, hogy puhább bucikkal, tökéletesen olvadt sajttal, szaftosabb, karamellizált hagymával fognak támadni. Hát ez bullshit.
Igen, ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy ez tulajdonképpen csak arról szól, hogy gyere, kóstold meg, hogy érzed-e az új sajtburger ízt.
Így van. Én biztos vagyok benne, hogy mondjuk 100-ból 98 embernek semmi nem fog feltűnni, de mennyire jól el lehet adnám, hogy megújul a Big Mac. Hát kíváncsi leszek. Kicsit azért várom.
Ez lenne a jobb fordulat, mert azért, ha világtól elvennénk a sajtburgerízt, a Big Mac-et oda viszik, ahova akarják, de ha elveszik a sajtburgerízt, akkor ott komoly gondok lesznek. Remélem azért nem kell úgy járnunk, mint Izlandon, ahonnan, amikor kivonultam-e ki, akkor úgy tudom, hogy eltettek egy múzeumnak egy utolsó sajtburgert. Persze felmerül a kérdés, hogyha nekem kéne konzerválnom, vagy megmentenem az utókor számára az utolsó igazi rendes sajtburgert, akkor mibe csomagolnám, és ezzel át is vezetnék a következő témánkra. És most nagyon kell koncentrálnom, hogy jól mondjam ki, ez a Tupperware-nek a sztoria.
Tupperware, nem?
Igen, szóval, hogy én Sopron környékén nőttem föl, körülöttünk ez így tökre ment, ismertem Tupperware terjesztőket, és hogy ez az én fejemben, ez kicsit a...
Te voltál ilyen összejövetelen?
Nem, sajnos nem voltam sose ilyen összejövetelen. Hát figyelj, megnézegettem a YouTube-on videókat arról, hogy hogy néz ki egy Tupperware party, ahol megpróbálják rád beszélni a mindenféle légmentesen záró dobozt, meg tiszta szűrőt, és azért egy ilyen nagyon, nagyon furcsa világnak tűnik, úgyhogy egyszer mindenképpen kipróbálnám, ha lehet persze, akkor az eredetit mondjuk valahol az 50-es évek Amerikájában.
Az lenne az igazi, valószínűleg igen.
De hogy még a hallgatóinknak nem mondtuk el, szóval, hogyha bárki lemaradt volna róla, bár egyébként a HVG-n ezzel már egy nagyobb cikkben is foglalkoztunk, az történt, hogy kiderült, hogy a Tupperware-ét csőd fenyegeti, már régebb óta elindultak a lejtőn, de hogy most igazából ott tartanak, hogy a New York-i tőzsdén jegyzett cégek közül ki fognak kerülni, mert hogy nem adták le időben a pénzügyi beszámolójukat, ami ugye arra enged következtetni, hogy elég nagy szar lett a palacsintában.
Hát igen, és ugye hírek arról is szóltak, hogy megfeleződött a tőzsdei érték, de hogyha elmögé oda teszik, hogy valami két, de 2 egész akárhány dollárról esett, 1 egész akármennyire, miközben egy évtizede még azt hiszem $80 volt, akkor azért látjuk, hogy ez nem a folyamat, de az nem most kezdődött. Igazából ami engem leginkább meglepett ebben a hírben, hogy ez a cég még létezik. Tehát, hogy gondolj bele, tehát amikor veszel egy fagyit, ott a doboz, veszel bármit, ott a doboz, én már nem tudom hány éve, szerintem csak ilyen kártedóros dobozokban tárolt, pörköltet láttam.
Jó, hát mi Magyarországon ennek a műfajnak abszolút nagy művelői vagyunk. Nyilván azért nem tudom, hogy mondjuk Japánban, vagy az USA-ban mennyire szokták elrakni kártedóros dobozban a töltött paprikát.
Ez jó kérdés. A töltött paprikát az még jobb kérdés.
Szóval szerintem az tök jogosan merül fel kérdésként az emberben, amikor ezzel találkozik, hogy egy ilyen márkának mi keresnivalója van most a piacon, mert hogy ha belegondolunk, akkor azért ez egy ilyen, hát nyilván háztartási szinten, de hogy egy kvázi luxus termék.
Abszolút prémium, ők is ugye prémium márkának mondják magukat.
Mostani áraival, és hogy egyébként azért ennek olcsóbb alternatíváit, meg utánzatait is ugye be lehet ma már az internetről szerezni, mert minden is le van utánozva. Szóval, hogy mondjuk az a technológia, és ez nagyon vicces, ez számomra döbbenet, hogy ilyen sikeres, vagy hosszú időn keresztül sikeres céget lehetett csinálni, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy egy feltaláló, vagy egy műanyaggal dolgozó mérnök kitalálta a büfögő dobozt, mert hogy ugye angolul így hívják azt az első szabadalmaztatott fedő technológiát, ami ugye egy kis résen keresztül az utolsó levegőt is kiengedte, és akkor ezért volt képes légmentesen tárolni, és mondjuk a romlási folyamatokat meglassítani az ételekben. Szóval, hogy a büfögődoboznak a marketingelés az egy nehéz dolognak tűnik, és ugye nem is ment kapásból annyira, és aztán itt jött egy női marketing zseni, aki igazából rájött arra, hogy ha nőknek akarjuk eladni ezt a dolgot, akkor igazából, ahogy a marketing működni szokott, nem magát a dobozt kell rájuk beszélni, hanem meg kell nézni, hogy mire van igényük. És hát a 40-es, 50-es évek Amerikájában nyilván az a vásárló réteg, amire lőttek, az úgy nézett ki, hogy ott a férfiak dolgoztak látástól vakulásig, a nők meg otthon éltek a kis suburbökben, amit ugye nehéz, mi kertvárosnak szoktuk lefordítani, de hogy azért nehéz elképzelni így magyar viszonylatokból, hogy ez mit jelent, mert hogy amerikai távolságokkal gondolkodjunk, tehát hogy nagyon sok egyforma ház, ahol le van szabályozva minden, hogy nem tudom, hány centisre vághatod a füvet, meg ilyesmik, vagy hogy milyen színűre festheted az ablakkeretedet, hogyha felújítod, meg nem tudom, de hogy minden, ami egyébként ilyen közösségi tér, vagy bármi ilyen az otthonon kívüli életre ad lehetőséget, az autós trip onnantól, vagy autós út onnantól. Úgyhogy nagyon elszigetelve voltak egyébként ezek a háziasszonyok. Nyilván anyagi vásárlóerejük az jó volt, mert hogy azért ez egy erős középosztálynak számított, vagy ez egy ilyen középosztálybeli lét, de hogy borzasztóan magányosak voltak, és hogy akkor itt jön be ugye az, hogy ilyen tupperware partikkal kezdték el terjeszteni a dolgot, szóval, hogy elkezdtek egymáshoz átjárni a szomszédságban a nők, és akkor erre voltak ilyen játékok, hogy a fejükre tették a dobozt, meg nem tudom mi, és emiatt aztán hirtelen óriási sikere lett a dobozoknak, szóval, hogy ja, és persze ittak is közben, ezt tegyük hozzá.
Hát azért az nem egy utolsó szempont talán.
Ma már vannak ilyen beszámolók, hogy nyilván annyi, nem tudom, bor után, ami ott elfogyott, igazából
az
már bármire.
Az lett volna csoda, hogyha nem veszik meg, ugye? Igen, hát meg ugye akkoriban azért ez a műanyag dolog, ez eléggé nagy újdonság volt, tehát az egyáltalán, hát manapság, hogyha körülnézel a konyhádba, akkor elég sok műanyag dolgot találsz, akkoriban ez egyáltalán nem volt jelenző, tehát hogy ilyen, akkor meg volt ez az újdonság ereje is. Ha jól tudom, ugye akkor leginkább ilyen üvegtálakba tárolták a dolgokat, az ugye azért rosszabbul zár, de sokkal nehezebb is, tehát hogy így megvolt a praktikus előnye is, ami ma már szerintem abszolút hiányzik.
Sőt, hát igazából ugye pont érdekes, mert hogy az elején a műanyag az egy ilyen legyőzendő akadály volt, mert hogy mivel újdonság volt, addig, amíg ezt nem tették szexivé, addig inkább gyanús volt, de onnantól kezdve valóban, hogy volt ennek egy ilyen, akkor most ez a modern, ezzel megyünk, akkor lett egy ilyen hozzáadott értéke annak, hogy ez műanyag, és hát ma meg azért ott tartunk, hogy valójában megint csak inkább hátrány, így van. Így van, és hogy nyilván ez is beletartozik abba, hogy mi minden problémája lehet a cégnek, és hát azért arról se felejtkezünk el, hogy igazából a Tupperware partik, azok még nem egy klasszikus MLM rendszerben működő dolgot jelentenek, mert hogy ez csak annyit jelentett, hogy ilyen postai úton katalógusból rendeltek maguknak a nők mintákat, és aztán ők rendelték be azokat a dobozokat is, amiket később eladtak, és akkor ugye ők nagykeráron kapták meg, és kiskeráron adták el, és a kettő közötti különbözetből lehetett meggazdagodni, és akkor itt nyitok egy zárójelet, hogy azért is fontos, hogy ugye ezt nőknek kellett eladni, mert hogy egyébként a háziasszonyi lét az egy csomó olyan munkával jár, amiért ugye nem jár fizetés.
Így van.
És amit igazából nem is ismerünk el annyira munkaként, nyilván az 50-es években egyáltalán nem jelent meg az, hogy ez mondjuk a társadalom fenntartása, gazdasági fenntartása szempontból milyen alapvető pillér. Szóval, hogy az volt így az elképzelés, hogy hát úgy is ráérsz, és akkor ez egy ilyen jó kis mellékes állás, kvázi, vagy ilyen pénzkereseti lehetőség.
Hát amennyire terjed, talán nem is annyira mellékes.
Hát igen.
Ha jól tudom, valami 20 ezeren voltak azok, akik csinálták ezeket a partikat, ugye, és különben zseniális az alapötlet, tényleg, hogyha belegondolsz, tehát, hogy otthon ültek, amit pont mondtál, hogy ugye nem volt munkájuk, egész nap otthon ültek, hát nekik valószínűleg tényleg egy áldás volt az, hogy végre kiszabadulhattak, megismerhettek a környékbeliekkel, és hát veszünk egy műanyagtálat, mi baj lehet abból.
Viszont aztán ez átment egy ilyen klasszikusabb MLM-es terjesztési formába, ami ugye azt jelenti, hogy ott már a bevételszerzés az sem, vagy ez nem ennyire direkten az eladásokhoz kötődik, hanem legalább annyira ahhoz, hogy az ember kit szervez be maga alá, és akkor itt ugye elérkezünk az MLM-es témának a klasszikus kérdéseik, hogy hol lehet meghúzni a határt egy piramis játék között, ami ugye a legtöbb országban, köztük az USA-ban, meg Magyarországon is be van tiltva, illetve egy ilyen okés marketing stratégiaként, ami mondjuk az embereket úgy használja a terjesztőnek, hogy egyébként nem ad nekik fizetést, hanem azt mondja, hogy élj meg belőle, ahogy akarsz.
Igen, de itt ugye azzal védekeztek, ha jól tudom, hogy te pontosan tudtad, hogy hova mész, tehát pontosan tudták, hogy mi ez a Tupperware, most már úgyis nem beragadt ez, de különben igen, tehát nagyon nehéz meghúzni a határvonat, és különben érdekes, hogy mindezek ellenére ezek a partik, ha jól tudom, csak a COVID megjelenésével szakadtak meg, tehát addig nagyon szépen terjedt, sőt Ázsiában, ha jól tudom, még a mai napig ez a fő modell. Csak ugye pont ez, hogy ott is a COVID miatt ez eléggé beállt, és ennek látjuk az eredményét a csődi jelentésben is.
És még egy gondolattal visszatérve arra egyébként, hogy az MLM-ek nagy része az a mai napig a nőket érinti, ugyan elég nehéz erről adatokat találni, mivel ahhoz, hogy valaki ilyen MLM-es rendszerben terjesztő legyen, nem igazán kell magát sehol se dokumentálnia, tehát hogy az adott cégtől vagy márkától függ, hogy pontosan milyen kezdőcsomagot kell megvásárolnia, de onnantól kezdve azt csinálni, amit akar, de találtam egy 2018-as adatot, ahol ezeknek az MLM-es cégeknek van egy világszervezete, akik egy ilyen világszintű adat összesítést csináltak, és nagyon érdekes volt, ezt nem mondták meg, hogy Magyarországon hány MLM terjesztőjük van, pedig erről nyilván volt adatuk, mert hogy azt viszont megmondták, hogy Magyarországon az MLM-es értékesítésben dolgozók 71%-a nő volt, és a többségük az 35 és 54 éves kor közötti volt, szóval, hogy igazából, mondom, ez 18-as adat, tehát nem tudom, hogy mondjuk a pandémia ezen mennyit változtatott, ezt azért így érdemes ide tenni, de hogy Magyarországon is kimutatható volt, hogy ez nagyon erősen, még így a 2010-es éveknek a végén is egy ilyen inkább nőket érintő dolga volt, és hogy azért, mert hogy ez az én feltételezésem, mert hogy továbbra is az volt az elképzelés, hogy hát, hogy a nőknek úgy is belefér, ha mondjuk nincsen igazi munkájuk, akkor, vagy úgyis csak otthon vannak, akkor csinálják, és akkor egyébként van egy csomó olyan márka, nyilván főleg inkább amerikai kontextusban találkoztam vele, amik kifejezetten arra is mennek rá, hogy ilyen nagy görposságot hirdetnek, hogy ezzel most így a magad ura lehet.
Hát igen, meg ugye az is a kérdés, hogy ki a vevőkör.
Hát valószínűleg ugye ez a mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, hogy eleve inkább nőkre targetáló márkák kezdtek el így terjeszteni, de itt át is vezetnénk a következő témánkhoz, ha már szóba került a görposság. Szerettem volna megkérdezni, hogy mit gondolsz róla, mert ez egy ilyen kimeríthetetlen bödönnek tűnik. Az Elizabeth Holmesnak az ügye. A hallgatók kedvéért összefoglalnám, hogy miről van szó. Elizabeth Holmes az az amerikai nő, aki nagyon sokáig egy ilyen sikersztori volt Forbes címlapon. Ő volt az első úgynevezett self-made, tehát magától meggazdagodott amerikai milliárdos nő. Volt egy startupja, ami nem kevesebbet ígért, mint hogy egyetlen csepp vérből gyakorlatilag teljes labordiagnosztikát tudnak lefuttatni, és hogy ennek nyilván van egy ilyen praktikus vonzósága, hogy nem kell egész tubusnyi véreket levenni, vagy hogy hívják ezt. Másrészt meg persze azt is ígérte, hogy ettől gyorsabb lesz, meg majd elérhetőbb lesz, és akkor sokkal többször fog labor készülni az emberekről. Szóval, hogy tulajdonképpen azt ígérte, hogy az egész orvoslást úgy, ahogy van, forradalmasítja, és hát elég hosszan bevették nagyon ezt az ígéretét.
Nagyon hosszan.
Mire kiderült, hogy kamuról van szó, és egyébként a friss hír az, hogy őt már elítélték tavaly, de megfelebezte az ítéletét, és azt próbálta meg elérni, hogy amíg nem dől el a fellebezésének az ügye, addig ne kelljen már börtönbe vonulnia, de a bíróság meg azt mondta, hogy de. Úgyhogy jövő héten börtönbe fog vonulni.
Én ezt az egész sztorit különben imádom, tehát, hogy ez az egész startup világot szerintem nagyon jól leképezi, illetve tehát, hogy maga Elizabeth Holmes személyisége, az az egész szituáció, ahol ő elindult, az egész környezet, tehát, hogy akkoriban azért ez a 2000-es évek eleje volt, ugye? Tehát akkor a közösségi média ment nagyon. Tehát tényleg akkor volt, ugye a Facebook jött fel, jött a Twitter, tehát mindenki erről beszélt, az egész Silicon Valley lényegében erre ez volt a fő fókusz. És nagyon emlékszem, az egyik befektető írt, aki egyszer a Twitterre, hogy mi repülőautókat vártunk, és 140 karaktert kaptunk, ugye utalva a Twitterre, és ez nagyon jól bemutatja azt az egészet, hogy azért persze ez a közösségi média, ez óriásít meg, és azóta is ugye megkerülhetetlen része az életünknek, de azért sokan ennél egy kicsit úgymond nagyobb távlatokban gondolkodtak, és a Theranos, ugye az Elizabeth Holmes-ig, az pont ez volt, hogy az egész egészségügyet megreformálja, ugye egyetlen egy csepp fér, semmi nem kell, akár a postán is beküldheted a doktornak, diagnosztizál, és akkor mindent megtudsz, pikpak, hát fantasztikus ígéretnek hangzik.
Sőt, hát igazából ugye a gép, amit elvileg fejlesztettek, és sosem készült el, amit Edisonnak hívtak, tehát hogy hosszú távon az lett volna a cél, hogy mondjuk egy ilyen nyomtató nagyságú gépet képzeljenek el a hallgatóink, és azt leteszik bárhová, belerakják a vérmintát, és ez alatt tényleg az egy cseppnyi vért kell érteni, és az ott mindent kimutat, amit manapság mondjuk vérből ki lehet mutatni. Szóval ez volt az ígéret.
Így van, és ez nagyon, hát ez nem egy kis ígéret, sőt. És igazából itt a személy, tehát az Elizabeth Holmes személy a lényeg, tehát hogy persze van egy ilyen ígéret, amit abszolút vonzó befektetőként, persze, hogy bele akarod tenni egy ilyen cégbe a pénzedet, hiszen óriási haszonnal van, de itt mégiscsak az volt, hogy ő volt az, aki tényleg elhitette mindenkivel, hogy ez működik. Hát, hogyha belegondolunk, hogy a Kissingertől elkezdve olyan emberek ültek a igazgatóságba, a cég igazgatóságában, hogy tényleg a lehető legnagyobb nevek, ugye, ahogy te is említetted, az összes nagy ilyen üzleti magazin címlapján ott volt, és azért rá is játszott erre, ugye azt tudjuk, hogy szerette nagyon a magas garbot, hogy a Steve Jobs után, hogy ő a női Steve Jobs, stb.
Ő ezt a görposságot elég komolyan vette, nem fog eszembe jutni, a Facebooknak volt CEO-ja egy nő, aki megírta a Lean In című könyvét, ami gyakorlatilag ilyen tanácsokból áll, hogy nőként hogyan kell üzleti felső vezetésben érvényesülni, és hogy ő tulajdonképpen Elizabeth Holmes ezt járott a csúcsra.
Abszolút,
hogy nem. Mélyebb hangon beszélt, sokkal mélyebb van. Hangon beszélt. Egyébként nagyon természetellenes, tehát hogy így utólag visszanézve.
Utólag, igen, de különben nagyon ilyen szuggesztáló is. Tehát, hogyha meghallgatod az interjút, tényleg az a... úgy beszél, hogy így úristen, de azért elhiszed neki.
Én sajnos csak azután találkoztam vele, amikor már elkezdett rezegni a lét, szóval nem tudom, hogy milyen lehetett úgy hallgatni, amikor még tényleg egy ilyen teljesen legit arcnak volt keretezve, de hogy nem pislogott például, vagy hogy ilyen nagyon-nagyon ritkán pislogott, és ettől tényleg ilyen borzasztóan parán nézett ki. És egyébként, ha már a külsőjénél járunk, akkor ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy most, hogy ugye a tárgyalással miatt újra fotózták, amióta elkezdődtek a balhék a Theranos körül, ami ilyen, hát 15-ben kezdte el a sajtó kapargatni a dolgot, és igazából 18-ra jutott el szerintem. Ez odáig, hogy már a hatóságok is elkezdték komolyan átvizsgálni ezt az egész mítoszt. Szóval, hogy azóta született két gyereke, ő már egy kétgyerekes anyuka, erre hivatkozva is kérte egyébként ugye azt, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia. És hát, hogyha megnézed, hogy nézett ki a bíróságon, begöndörített hajjal, kis kosztümben, szóval, hogy egy egészen másik personát vett föl, nyilván ebben van ügyvédi stratégia is, hogy ő most egy anyuka, és akkor őt most így kell szánalmat ébreszteni iránta. De hogy minden esetre erre van egy ilyen nagyon erős képessége, az látszik. Viszont visszatérve arra, hogy kiket ülteted be ebbe a cégbe, az is egy nagyon izgalmas kérdés szerintem, mert nem tudom, hogy a hallgatóink mennyire emlékeznek erre a sztorira, de azért szerintem érdemes felidézni azt, hogy alapvetően egy politikailag elég jó helyre becsatornázott, de nem kifejezetten gazdag családból jött, vagyis hogy úgy volt, hogy talán nagyszülői szinten volt nagy gazdagság, és aztán valahogy elszegényedett a család.
Apu is azért egy nagy olajcégnél volt vezető. Zárójel, az hatalmas könyvelési botrányba bukott bele később az egész cég, úgyhogy családban maradt, mondhatni.
De minden esetre, szóval volt egy ilyen visszakapaszkodási vágy, amit azért így mesélt is, vagy hogy ez így része volt még akkor is a sztoriának, amikor ez egy sikertörténetnek tűnt. De az anyukája viszont politikai vonalon dolgozott és mozgott, és hogy innen voltak nagyon jó kapcsolatai, illetve ugye a Stanford Egyetemen kezdett, és hogy ott amúgy botrányosan kevés időt, tehát egy fél év után ott hagyta az egyetemet.
Hogy megcsinálja a csodát.
Szóval, hogy a Stanford Egyetemen is ugye olyan alumni hálózatba került bekötésre, ahol elég jól el tudta adni magát, de hogy ami nagyon érdekes, hogy politikusokat ültetett, tehát hogy két volt külügyminiszter is bennült mondjuk a cégében, és emiatt azt gondolták, hogy politikai vonalon nagyon, nagyon jól be van kötve, és akkor ugye ez a befektetőknek a bizalmát is hozta.
Ha persze, hát hogyha ott van egy Kissinger vagy a George Shultz, ugye két volt külügyminiszter az országnak az igazgatóságodban, azért ez hatalmas validációt ad neked.
Főleg úgy, hogy egyébként azért azt így kamuzgatták is, vagy hogy ez is így a mítosz része volt, hogy ők dolgoznak a katonaságnak is, vagy hogy az egyik megrendelőjük az tulajdonképpen maga az amerikai haderő, de hát ugye az olyan titkos, hogy egy figyi, most kacsintok, de nem mondhatnám el, hogy igazából dolgozunk a haderőnek is, szóval, hogy ezt így jól építették, de számomra azért utólag visszanézve persze könnyűokosnak lenni, mégiscsak megdöbbentő, hogy a politikai becsatornázottság az mondjuk fontosabb volt, mint az, hogy orvostudományilag hogy áll a dolog.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés különben. Tehát, hogyha egy befektetőt nézünk, nagyon sokszor igazából neki nem a termék a lényeg, hanem tényleg maga a személy. Tehát az, hogy a cégvezetőben meglássa azt, hogy igen, ő ezt végig tudja vinni, ő ezt meg tudja csinálni, mert hiába zseniális az ötlet, hogyha egy mondjuk balféka a cégvezető, akkor a búcsa lesz, semmi nem fognak beleállni. És ebben az Elizabeth Holmes zseniális volt. Tehát nagyon meggyőző, ugye, amit beszéltünk, tehát nagyon jól el tudta magát adni. De igen, szerintem abszolút igazad van abban, hogy így visszanézve egészen hihetetlen. Tehát azt hiszem 9 évig nem volt honlapja a cégnek. Tehát most gondolj bele, beletesztek több 100 millió dollárt, a céget tudom én hány milliárd dollárra értékeltek, és nincs honlapja. Tehát egészen elképesztő. Ő meg ugye pont azzal védekezett, amit mondtál, hogy hát, hogy a startupnak a legnagyobb ereje az információ, tehát hogy azt ő nem fogja kiadni, de hogy így egyszerűen hihetetlen. És ugye a bukás is onnan kezdődött, hogy egyszerűen valaki felvetette, hogy tök jó gyerekek, hogy már dolgoztak 12 éve, de hogy egy tudományos publikációtok nincsen. És tényleg így, amikor úgy utólag belegondolunk, hogy ezek az egész átverések hogyan működtek, ugye voltak olyanok, hogy valakit meghívtak, egy befektetőt, levettek tőle egy csepp vért, betették az Edisonba, ugye ott szép, nagy, látványos körülmények között betették, és utána őt elvitték ebédelni, amíg a gép dolgozik. Na, akkor fogták a mintát, levitték az alaksorba, ott voltak a normál ilyen elemző berendezések.
Amiket hozzáteszem, hogy a konkurenciától vettek van, meg abszolút, fű alatt titokban.
Igen, igen, és ugye ez zárójelben még egy vicces dolog, hogy ugye az egy cseppfér azért az nem elég ezeknek a gépeknek se, úgyhogy felhígították a mintákat, és akkor úgy az a gép az megcsinált, és mire visszaértek az ebédet, tadám, az Edison megcsinálta.
Tök érdekes, hogy ugye azt mondtad, hogy szerinted ez az egész ugye Holmeson állt, vagy hogy igazából ez az ő nagy trükkje volt. Egyrészt ugye volt neki egy, hát mint utólag kiderült, szeretője, párja, furcsa, félig apa figurája, nehéz lenne ezt a Sunny nevű,
igen.
Aki egy ponton be is lépett a cégbe, meg nem mondom milyen igazgatói pozícióba. Szóval egyrészt volt azért ebben egy társa, akárhogy is értelmezzük a társszót, másrészt meg hát azért sok száz ember megfordult, vagy több száz ember megfordult így a cégben hosszabb, igen, rövidebb ideig, és hogy szerintem engem ilyen időtávlatból már jobban érdekel a Holmes alakjának a cizellálása helyett az, hogy mi történt így szervezetileg, tehát hogy hogyan tudsz rávenni ennyi embert arra, hogy menjen veled hosszabb, rövidebb ideig, és amikor mondjuk elválnak az útjaitok, akkor se borítsa ki a bilit.
Erről is vannak ugye történetek. Egyrészt az, hogy a cégen belül annyira elkülönítették az egyes részlegeket, hogy azoknak halványlilag gőzük nem volt, hogy a másik mit csinál. De hogy erről tényleg ilyen olyan sztorik voltak, hogy kb. A szomszédszobában fogalma nem volt, hogy ez adott ember mit csinál.
Meg hogy egyébként így lehetetlen is volt haladni a munkával, mert hogy amikor a jobb kéz nem tudja, hogy mit csinál a bal, akkor tulajdonképpen egy csomó párhuzamosan dolgoztak ugyanazon a problémán, volt, hogy mire egy problémát megoldottak, addigra kiderült, hogy valami más probléma merült fel egy másik fázisban, ami nem láttak rá. Tehát, hogy igen, a titkolózás az azon kívül, hogy segített leplezni azt, hogy mekkora a szarban vannak, igen, nem is segítette a szar megoldását.
Így van, így van. És ugye csomó ilyen sztori volt, hogyha valaki elkezdett kérdezősködni, akkor azt kirúgták egyrészt, vagy nem, először azt hiszem, ez volt a legend. Tehát ezt lehetett nagyon sok helyen olvasni, hogy az közölték vele, hogy hát akkor nem vagy te a Szilícium völgybe való, hát most miért nem bízol ebbe a cégbe, stb. És azt se felejtjük el, és talán ez volt a dolgozókkal szembeni egyik legnagyobb fegyver, hogy konkrétan a legnevesebb amerikai ügyvédi irodákkal szerződött le a cég, és hát...
Csak egy nevet hadd dobjak be abból, hogy ki volt a Holmes-ékat képviselő ügyvédnek az egyik leghíresebb ügyfele az elmúlt időszakban, Harvey Weinstein.
Igen.
És akkor így az elhallgattatás módszertanában valószínűleg képet, igen, kaptunk, hogy mennyire jártas.
Így van, így van. Hát szóval gondolj bele, hogy ülsz egy cégnél, mondjuk valami furcsa, hogy kezdenek gyanúsak lenni a dolgok, és akkor kapsz egy levelet a tényleg a legnevesebb amerikai ügyvédi irodától, hát lehet, hogy inkább te is csak felmondasz, és lelépsz, aláírod a nyilatkozatot, hogy egy szót nem fogsz szólni az itt töltött idődről, és ugye arról szóltak a hírek, hogy ezek helyére, a tapasztalt szakemberek helyére egyre fiatalabbakat vettek fel, akik inkább örültek, hogy van állásuk, sokkal könnyebben szemet hunytak az ilyen kisebb. Ugye a nagyot ők se látták, tehát ne legyen félértett. A cégben nem tudta mindenki, hogy ez egy hatalmas átverés, hanem ők sokan tényleg hittek ebben, hogy ez létező technológia, stb. Csak hát, hogy annyira kevés információ jutott elő, a saját feladatát csinálta, haladt, amennyire haladt, de végül is ezzel.
És egyébként ugye nem is volt mondjuk a frissen egyetemről kikerült szakembereknek olyan munkatapasztalata, tehát hogy nem látták azt, hogy mondjuk egy normálisan működő cégben mi az a transzparencia, ami mondjuk elengedhetetlen a munkához. És szerintem itt érdemes megjegyezni azt, hogy egyébként az, hogy ebből végül is nyilvánosan ügy lett, ugye, tehát hogy először volt egy tudományos munka, ami megszületett, és ami azt mutatta, hogy ezért ahhoz képest, ami itt az ígéret nagyon-nagyon döbbenetes, hogy 10 év alatt semmi nem jelent meg, ami igazolná a technológiát.
Ez mai napig hihetetlen.
És aztán utána a Wall Street Journal újságírója volt az, aki neki feküdt, és nagyon komoly oknyomozó munkát tett bele, de ő sem jutott volna el azért nagyon sokáig, akkor, hogyha nem lett volna egy ilyen jó, hát nem tudom, hogy a whistleblowerre milyen szép magyar szavunk van, de ez, hogyha nem lett volna egy olyan forrása, aki igazából a cégből tudott egész konkrét problémákat feltárni.
Visszaütöttek a politikai kapcsolatok, ugye?
És itt ütöttek vissza a politikai kapcsolatok, mert hogy ez a forrás, ez George Shultz volt külügyminiszternek az unokája volt, aki egyébként a nagypapája révén még gyakornokként került be a céghez, iszonyatosan lelkes volt, nagyon szerette volna ő is megváltani a világot.
Szeretném, bocsánat, megjegyezni csak azt, hogy a Holmesnak milyen karaktere volt, hogy a Schulzék lényegében családtagként tekintettek rá, tehát hogy annyira meggyőzte őket, hogy ha jól tudom, már karácsonyukra is
hálaadás, ugye?
Hálaadás, igen, tehát hogy így egészen hihetetlen, bocsánat, hogy közben vágtam.
Igen, igen, és akkor ugye az ifjú Schulz látta azt belülről, hogy hát ott így nagy problémák vannak, ugye az is egy érdekes kérdés, hogy neki volt egy egyszer rálátása ugye a saját feladatkörére, meg így a közvetlen kollégáira, meg volt egy tapasztalás arról, ami ugye a családban ment a vetítés, és mondta, hogy egy idő után ez így elkezdett teljesen széttartani, tehát hogy szerintem az ő perspektívája is egy ilyen különleges dolog volt, meg hát a másik ne felejtsük el, hogy mögötte volt egy olyan család, ami bele tudott állni abba, hogy megvédje őt, amikor úgy döntött, hogy akkor ezzel kitállal, mert hogy az ő ugye az odáig ment, hogy konkrétan a nagypapája is, vagy a nagypapáján keresztül is fenyegették őt az ügyvédek. És egyébként az HBO-nak van egy dokumentumfilmje erről a sztoriról, meg én az ABC-nek szeretem, egy nagyon alapos, nagyon sok részes podcastje van, ami feldolgoz, és mind a kettőben megszólal egyébként ez a srác is. Szóval, hogy mind a kettőben elmeséli azt, hogy egy ponton már az is felmerült, hogy a szüleinek el kell adni a családi házat, hogy az ügyvédi költségeket, ennek az ügynek az ügyvédi költségeit tudják állni, és mondta ezt úgy, hogy egyébként bíróságig el sem jutott soha az ügy, tehát csak ilyen mindenféle jogi izmozások, meg fenyegetések voltak. Szóval, hogyha nem lett volna egy ilyen arc, akkor az egy nagyon nagy kérdés, hogy egyébként meddig tudták volna még ezt eltolni, ezt a biciklit.
Jó, én úgy gondolom, hogy Elizabeth Holmesról megbeszéltük, amit meg lehetett.
De aki még szívesen utána olvasna, én ajánlanám a hallgatóinknak, hogy a Stefónak volt erről tavaly előtt cikke, amit leteszünk a leírásba.
Ami velem szembe jött a héten, hogy a második egymás követőjében a Wizz lett a legpontatlanabb szolgáltató Nagy-Britanniában. Azelőtt nemrég volt egy kutatás, miszerint mindössze 48%-ot ért el a Wizz egy utas elégedettségi felmérésen, amivel a legrosszabbul értékelt légitársaság lett a rövidebb utat, tehát ilyen max 3 órás utat kínáló légitársaságok közül, és így
ez a 48%, ez kb. Azt jelenti, hogy minden második utas azt mondta, hogy nem igazán jött be neki.
Hát igen, a Ryanair volt a második, ami 52%-ot, a lista élén pedig 80%-kal lehetett feljutni. Most ugye ez ilyen, bennem ilyen kettős érzés, tehát egyrészt olcsó húsnak híg a leve, tehát amikor 5000 forintért, manapság már nem, de amikor mondjuk 5000 forintért veszel egy jegyet valahova, akkor igazából én nem tudom ki, hogy van vele, de én azért olyan sokat nem várok. Persze, vigyen el. Jó lenne, ha időben vinne el, de...
Igen, ezt akartam mondani, hogy azért vannak elég extrém sztorik, tehát, hogy amikor elindul valahova, és valahol tök máshol száll le, és aztán kiszáll a teljes legénység, és neked ott kell éjszakáznod, és aztán menet közben még a csomagjaid is eltűnnek, szóval, hogy vannak azért extrém esetek, de az bennem is felmerül kérdésként, hogy még ha ilyet át is él az ember, akkor amikor legközelebb repülnie kell, és azt látja, hogy vehet egy jegyet mondjuk 20.000 forintért, pontosan, meg egyet 200.000 forintért, ugyanarra az állomásra.
A 20.000-est fogja megvenni. Akkor én szerintem biztos vagyok benne. Főleg gondolj bele egy családnál. Egy mondjuk 4 fős családnál ez 4-szereződik rögtön ez az összeg. Biztos van, aki megengedheti magának a 4x200 000-es jegyet, de viszonylag kevesen vannak. De különben miatt még tovább mennénk, itt érdemes a vizerné visszakanyarodni arra, hogy ugye neki az itthon is voltak elég komoly gondjai, és emiatt az igazságügyi minisztérium is vizsgálatot indított ellenük, fogyasztóvédelmi vizsgálat, és számomra ilyen, mondjuk azt érthetetlen, a végén, az egész eljárásnak a vége az lett, tehát, hogy ugye a panaszok mik voltak, nem jutott tájékoztatás, nem biztosított szállást, hogyha csúszott, nem válaszolt 30 napon belül. Nem fizette vissza, kedvencem, hogy MLD-as ügyfélszolgálat, tehát hogy ez szerintem ez mindent ver. Tehát ezek nem kis dolgok, és akkor az egész ügy azzal zárult, ezt szeretném szó szerint idézni, az eljárás azzal zárult le, hogy a légitársaság hatósági szerződést kötött, és vállalta, hogy ezek után hatékony módon rendezik kereskedelmi gyakorlatát, most is széttárom a kezemet, ezt nem látják, ha késik egy járat, törölnek egy gépet, visszautasítják az utas beszállását, vagy bármilyen fogyasztói panaszt meg kell válaszolni, akkor érvényesülni fognak az utasok jogai.
Óha.
Tehát, hogy így, rendben most gondolj bele, van egy több hónapig tartó fogyasztóvédelmi vizsgálat, és aminek a vége az az, hogy...
Egy ennyire konkrét ígéret.
Igen, hogy végül is akkor be fogod tartani a jogszabályokat? Jó, meg akkor betartom tényleg. Tehát, hogyha ennyire akarod, akkor be fogom tartani. És így nagyon fura.
És hát, tulajdonképpen akkor, hogyha most megállapították, hogy ebben a kategóriában a Wizz Air volt a legpontatlanabb, akkor az a kérdés, hogy mennyire lehet ezt megpanaszolni. Szóval távol álljon tőlünk, hogy bárkinek azt javasoljuk, hogy ezt tesztelje, de hogyha majd kiderül, akkor úgy is látszani fognak ezek valószínűleg.
És még itt szeretnék egy mondatot, hogy a remény az él, sőt, ugye a Váradi, a Wizz Airnek a vezetője, Váradi József nyilatkozta, hogy idén most már sokkal felkészültebbek lesznek, tehát, hogy ami számomra értetetlen, hogyha egy műszak, ugye 12 órát dolgozhatnak egybe, de hogyha 11 és fél
ez
volt
beterve... Ez a legénységre vonatkozik,
legénységre, tehát, igen,
hogy a pilóta,
igen,
a steward, dog steward leszek.
És hogyha 11 és fél órás volt az út, akkor ők azt úgy gondoltak, hogy akkor simán belefér átszállása, mint tehát, hogy fél óra csúszás, tehát hogy nem is számoltak vele, és ezért volt az, hogyha elérték a 12 órát, akkor ugye nem repülhettek tovább, ezért volt az, hogy még egy járat nem indult el.
Vagy hogy random helyen le kellett szállni,
vagy mert
a levegőben
voltak, random helyen
voltak,
le kellett amikor... szállni, így van. És akkor erre mondja, hogy akkor most már 2-3 órás pufferrel szervezik meg a műszakot, illetve hogy volt, ja igen, robosztusabb standby rendszert alakította ki, minden járat mögé kerül egy készenléti szolgálat, ami szükség esetén mobilizálható.
Igazából itt tulajdonképpen, amikor ezt a cikket olvastam, én azon lepődtem meg, hogy ezeket így nyilvánosan elmondják most, hogy ígéreteként, mert ez tulajdonképpen azt leplezik le, hogy egészen eddig nem ez volt a gyakorlat, igen. És hát nem vagyok benne biztos, hogy a legjobb PR stratégia ez.
Igen, hát ugye sokszor halljuk, hogy ultra low cost, meg hogy a költségeket minden szinten próbálják megsporolni, de azt hiszem ez azért valahol megdöbbentő volt tényleg, hogy ennyire szabadon. És igazából most itt csak a Wizz Airről beszélünk, de azért tegyük hozzá, hogy ez az általában a fapadosokra jellemző, tehát hogy nem szeretném csak hogy csak a Wizz Air az ilyen, aki ilyen hibákat csinál, hanem hogy tényleg a fapadosoknál ez jóval jellemzőbb. Nem hiába ilyen olcsó, és nem hiába kerül ennyivel többe a, úgymond a hagyományos légitársaság.
Tulajdonképpen a fapados repülés az valami olyan, hogy ezért a nagyon pici pénzért lehet, hogy elviszünk téged.
Igen. És 5000 forintot ez megér, nem? Ez a kockázat. Én azt gondolom.
Kedves hallgatóink, óvatosan az MLM-mel, a fapados légitársaságokkal, meg a karizmatikus, de pszichopatikus jeleket mutató startup vezérekkel.
Főleg, ha nem pislognak.
Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a pilot epizódban. Ha minden jól megy, akkor innentől kezdve 2 hetente találkozunk, várhatóak majd interjúk is, illetve mindenféle izgalmas KKV-khez tartozó témák hasonló feldolgozásban, Stefóval és velem, és hogyha van bármilyen visszajelzésetek, akkor tök szívesen veszük, akár Spotify-on a kérdői funkcióban a műsor alatt, akár a podcastok@hvg.hu e-mail címen. Én Csatári Flóra Dóra voltam, sziasztok!
Én pedig Zinzi Stefán, sziasztok!